mik voltak azok a konkrét élmények, amik nagyon erősen meghatározták azt, aki most itt ül velem szemben.
Ez a sport, amit mi katonaként művelünk, ez ugye arról szól, hogy egy sportolóval ellentétben én készülök a világversenyre, folyamatosan nem tudom, hogy mikor van az olimpia, és egyszer csak bekövetkezik, és ott elvárják tőlem, hogy akkor elhozzam az aranyérmet. 2003-ban én kijutok Irakba. Ez egy katona szempontjából nagyon-nagyon fontos megmérettetés. Nyilvánvalóan egy meghatározó élmény volt, amikor először vagyok kint műveleti területen, és ténylegesen a gyakorlatban kell alkalmazni azt, amit addig a gyakorló téren, iskolában, egyéb helyeken így magamra szedtem. Amikor hazajövök onnan, ott egy ilyen szupertitkos tervező helységébe találom magam a Honvédelmi Minisztériumnak, egy fehér lap előtt ülünk, és akkor az a feladat, hogy akkor tervezzétek meg a különleges erőket. Nyilván utána kijutni NATO-ba megint egy világ, én úgy gondolom, hogy legütőképesebb katonai szervezetében belülről segíteni a munkát, ez egy óriási lehetőség, ráadásul egy olyan parancsnokságon dolgozok, ahol a jövőt tervezzük, megnézzük, hogy milyen kihívások vannak, és megpróbálunk ezekre képességeket építeni. Ez egy olyan intellektuális munka, ami hihetetlen távlatokat nyit meg, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai lét az nem csak és kizárólag arról szól, hogy kezembe fogok egy fegyvert, és akkor jobbra át, balra át, hanem most már a kiberhadviseléstől, ugye elkezdtünk az űrhadviseléssel is foglalkozni, a műszaki tudományokon át, egészen a hogyan lehetek egy szuperszonikus repülőgép pilótájáig, egy nagyon-nagyon tág spektrumon megtalálja mindenki a magának való szakmát. Bekerülni a Pentagonba az egy hihetetlen élmény volt. A NATO stratégiai parancsnokát képviseltem ott, hogy én voltam a top NATO ember a folyosókon, és utána, amikor hazajöttem, akkor megpróbáltam azt a fajta tudást itthon kamatoztatni a védelmi innovációs ökoszisztéma építésével, amit így földön megszereztem.
Milyen olyan helyzetekbe kerültél be, ahol megtörtént a fizikai határoknak az egyre inkább való tágítása?
Mondjuk Szenthörzben sem, amikor egy távirópóznával kell futnunk egy 8-10 kilométert a hegyekben, ez egy 80 kilós távirópózna, amit néhány ember visz egyszerre, ez is ugye a csapat szellemet erősíti. És mivel én nem készültem fel megfelelően erre a versenyre, és nem ittam eleget, és töltöttem fel a szervezetemet folyadékkal, meg energiával, ezért félúton dehidratáció miatt kiesek, kórházba visznek. Ezzel csak azt szeretném illusztrálni, hogy ezek a fizikai határok kitolása, ez soha nem arról szól, hogy mit bír az ember, hiszen mindenkinek megvannak a fizikai teljesítő képességének a korlátai, hanem hogy megtanuljuk, hogy ezeket egyrészt ki lehet tolni, másrészt pedig az, hogy ez mindig mentális teher, tehát hogy fejben dől el. Amerikai haditengerészetnek az elit alakulatáról beszélünk, egy nagyon-nagyon kemény kiválasztási folyamat egyébként a világon talán az egyik legbrutálisabb. A Navy Seal-eknek van egy ilyen mondás, hogy amikor már úgy érezzük, hogy egyetlen lépést sem tudunk tenni, akkor még kb. 60% energia ott van a tankban. És erre igenis rá lehet döbbenni, rá lehet szocializálni, de pontosan ezek a csapattal való megmérettetések, amikor együttesen csináljuk. Úgyhogy én inkább összekapcsolnám ezt a kettőt azzal, hogy a katonai vezetői létnek az a szépsége, hogy a fizikai megmérettetések mellett még egy nagyon-nagyon komoly szellemi tevékenységet is kell folytatni, hiszen pont erről szól a vezetés, hogy hogyan tudunk másokat motiválni, inspirálni azért, hogy kövessenek minket.
Hogy jöhet itt be az intuíció, a vezetői megérzés?
Az intuíció kapcsán egy picit mitoszt szeretnék rombolni. Tehát az intuíció egyébként egy nagyon hasznos dolog, de valójában tapasztalatról beszélünk. Arról van szó, hogy az agyunk egyébként az hihetetlen módon sűríti az információt, és ezt csak úgy tudja megcsinálni, hogy megpróbál úgynevezett ilyen patternnek begondolkozni, amikor ilyen szituációkat felismer. Most, hogyha valaki nagyon sokféle környezetben és szituációban volt már, akkor látszólag intuitív módon tud döntést hozni, de valójában ez kompetenciáról és tapasztalatról szól, azzal párosulva, hogy nyilván megvan benne az a fajta morális bátorság, hogy vállalja a döntéseiért a felelősséget, és képes egy látszólag kaotikus szituációt is úgymond átlátni és iránymutatni másoknak. Ez fejleszthető is.
Amikor te vezetőként találkozol egy új kollégával, mik azok a dolgok, amiket azonnal felismersz benne?
A különleges erőknél nagyon fontos a kompetencia természetesen, ezt úgy általában azért már lehet látni egy CV-ből, de sokkal fontosabb az a fajta bizalmi alapú dolog, hogy valakiben megvan-e az a fajta alázat és készség, hogy egy csapatban tudjon és akarjon dolgozni. És ez mindenféleképpen egy olyan dolog, ami ki kell, hogy jöjjön, akár egy állásinterjú kapcsán, vagy valamilyen módon nagyon-nagyon hamar, és ez sokkal fontosabb szerintem, mint maga a kompetencia rész. És pontosan erre próbálok rájönni, mert hogyha ha vezetői beosztásba keresünk valakit, akkor ebből egy toxikus vezető lehet, hogyha ez a dolog félre megy, ha pedig csapatba, akkor szét tudja verni egyébként a csapatot, hogyha nem tud beilleszkedni. Úgyhogy ez az egyik dolog, a másik pedig a lelkiismeretesség. különbséget szoktam nézni, az, hogy érez-e elhivatottságot az iránt, az ügy iránt, ami jelen esetben ugye a hazaszolgálata például, amire én föltettem az életemet, és hogy tud-e ezzel a küldetéssel azonosulni. Ennek ugye két oka van. Az egyik az az, hogy sokkal jobban fogja érezni magát egy olyan csapatban, ahol egyébként így gondolkodunk. Másrészt pedig az, hogy magának a munkahelyi kultúrának is én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van, sokak szerint fontosabb, mint a stratégia. Meg kell próbálni az embereket a kulturális illeszkedés szempontjait is figyelembe véve fölvenni, vagy akár megválni tőlük, hogyha ez semmiféleképpen nem megy. Ha arról beszélünk, hogy egyre inkább kiszámíthatatlan viszonyok között kell akár alárendelteknek is döntéseket hozni, akkor igazából egy iránytűt kell, hogy adjunk az emberek kezébe, hiszen lehetetlen helyzet elé állítjuk őket, hogyha ezt az iránytűt nem kapjuk meg, és sok esetben egyébként a munkahelyi értékek és a kulturális igazodás jelentheti ezt a fajta iránytűt.
Amikor valakit kineveznek frissen vezetőnek, és adott esetben érzi, hogy nagy rá a kabát, de bele akar nőni, mi lenne az a néhány tanácsod, amit hogyha megfogad, akkor ezeket a nehézségeket viszonylag gyorsan tudja kezelni?
Az egyik, ami eszembe jut, az az, hogy ugye sokan félreértelmezik, hogy a vezetői pozíció az már nem a szakmáról szól. Ha eddig kódoltam, és én kódoltam a legjobban, és ezért választottak ki a csapat élére, akkor ne akarja megmondani az embereknek, hogy hogyan kódolnak, mert onnantól kezdve én a people businessben vagyok. Tehát, hogy nekem ténylegesen meg kell értenem, hogy másokat mi motivál, hogyan tudom segíteni a munkájukat, és hogyan tudom a csapatot egyben tartani, és hogyan tudok világos, tiszta feladatszabást számukra biztosítani, annak érdekében, hogy elérjük a számunkra kitűzött célokat. A másik, hogy hogyan tudom a csapatot képviselni, hiszen ezt a munkát el is kell adni, gondolom, az előjáró felé. Ott pedig elsősorban mondjuk stratégiai kommunikációt kell folytatni, hiszen ha bejutok, nem tudom, a liftbe a főnökhöz, és van 20 másodpercem elmondani neki, hogy mit csináltunk az elmúlt fél évben, ezt azért az ő nyelvén megfogalmazva egy nagyon rövid idő alatt át kell, hogy adjam. A harmadik pedig szerintem én mindenféleképpen foglalkoznék a kiégés témájával. Ez az egyik nőnökém, de rengeteg emberrel találkozom manapság pont ebből a kiszámíthatatlan helyzetből adódóan, hogy borzasztóan bele vannak fásulva a munkába. A vezetőként ez hatványozottabban jelentkezik, tehát hogy foglalkozni kell igenis azzal, hogy hogyan tudjuk optimalizálni a teljesítőképességünket, hogyan tudunk olyan szokásokat beiktatni a mindennapjainkba, aminek segítségével egyébként oda fogunk tudni állni az emberek elé, és nem egy letört, fásult vezetőt fognak látni, hanem valakit, aki mögé tényleg fel szeretnének sorakozni és szeretnék követni. Ezek mind soft skill-ek egyébként, tehát egy érdekes módon, amiről beszéltem, az nem technikai sport, hanem olyan dolgokról van szó, ugye kommunikációról, emberekkel való bánásmódról, szokások kialakításáról, amik mind tanulhatók. A jó hírem az az, hogy nem kell óriási dolgokat elképzelni, hanem meg kell próbálni arra törekedni, hogy mondjuk egy pici szokást megváltoztatok az elején, rutinokat építek be a csapatnak a munkájába, és próbáljuk ezeket megnézni, hogy milyen hatással vannak a munkahelyi morálra és a környezetre, és hogyha ezek megragadnak, egyébként hosszú távon is összeadódnak, akkor hihetetlen változásokat lehet elérni. És ebbe az irányba érdemes számtalan kísérletet lefolytatni, hiszen lesznek ezek között olyanok, amik meg nem jönnek be.
Neked személy szerint milyen olyan rutinjaid, szokásaid vannak, amelyekkel optimalizálod a teljesítményedet?
Szeretek például reggel korábban bejönni. Egy olyan másfél órás időszak, én úgy gondolom, hogy kell nekem reggel, amikor még itt nem indul be a munka, általában olyan 8-kor már itt dörömbölnek az ajtón, és onnantól kezdve úgy érzem, hogy már nem vagyok saját magam ura, hiszen azzal a helyzettel kell menni, ami arra a napra be lett tervezve. Hogyha azt meg tudom csinálni reggel, például indításkor, hogy elvégzek 2-3 olyan dolgot, ami nagyon fontos volt számomra, akkor sokkal jobban érzem magam a nap folyamán. Ehhez viszont ugye előző nap le kell írnom, hogy mi ez, mert hogyha nem tudom, hogy mi az, hanem csak bejövök és reggel kezdek gondolkozni rajta, akkor a 25-ös listából, amit el kellene végezzek, akkor csak random módon csak rá fogok bökni egyre. Tehát, hogy általában úgy végzem a napomat, ez egy másik szokás, hogy mondjuk írok 3-4 köszönetet olyan embereknek, akik valamilyen módon segítették a munkámat aznap, ami egyfajta ilyen visszajelzés nekik, de nekem is jól esik, hogy legalább ennyi időt szánok arra, hogy megköszönjem a munkámat. Tehát leírom azt a 2-3 dolgot, amivel másnap reggel szeretnék foglalkozni, és hogyha így indul a napom, az már tök jó. Vannak ezen kívül számos ilyen hack, amit így próbálok bevezetni, például sétálós meetingeket szoktam szervezni. Ha ilyeneket sikerül beiktatni a napomba, akkor teljesen más a délutáni energiaszintem, mint hogyha csak az irodába ücsörögtem volna. Azt is szeretném elmondani, hogy ez azért változik, tehát hogy különböző élethelyzetekben nálam is változik, hogy éppen hova tudom helyezni a fókuszt, meg a hangsúlyt. Tehát, hogy ne ostorozzuk magunkat, hogyha egy ideig valamit csináltunk, és utána az elmarad, és valami másfajta szokást égtatnánk be, mert úgy érezzük, hogy abban az élethelyzetben inkább arra van szükségünk.
Mik azok a helyzetek, ahol te is mersz sebezhető lenni, akár gyenge lenni, akár érzelmes? Vannak ilyenek?
Én, aki egyébként ismeri a vezetési stílusomat, az tisztában van azzal is, hogy egyébként én a saját csapatommal is úgy bánok, hogy bárki bármikor bejöhet, elmondhatja bújátban. Hát még akkor is, hogyha nagyon elfoglalt vagyok, azért én igyekszem az emberekre időt szánni, illetve a döntéseket is úgy meghozni, hogy én kikérem a véleményüket. Tehát, hogy addig, amíg a döntés megszületik, én megpróbálok többféle perspektívát is bevonni, beszélni olyan. Hiszen nem gondolom azt, hogy mindent mindenkinél jobban tudnék, mert ez ilyen szerintem nem létezik. Viszont amikor megszületett a döntés, akkor én is elvárom, hogy akkor annak megfelelően tevékenykedjen utána mindenki. De természetesen azok a helyzetek, amikor a családdal, barátokkal vagyok, akkor levetem ezt a fajta, nem tudom, katonai identitást, és akkor megpróbálok én is belelazulni a dolgokba. Inkább szerintem ezek azok, amikor nem Porklub Imre dandártábornok vagyok, hanem tényleg az apuka vagyok, a férj vagyok, a barát vagyok, és próbálok ezekben a helyzetekben tényleg ennek megfelelően akkor viselkedni.
Nagyon szeretem az elit katonák életéről szóló amerikai filmeket, és számomra ez a beszélgetés azt bizonyította, hogy nem kell Amerikába menni ahhoz, hogy elit katonával találkozzunk, mert Porkoláb Imrére szerintem teljes mértékben ráillik ez a titulus. És emellett szerintem ő egy kiváló vezető, elképesztő kitartással és széles látókörrel rendelkezik. Ha meghallgatnád a teljes beszélgetést, akkor keresd ennek a WOW epizódnak a leírásában a linket, ami el fog vinni téged a teljes felvételhez.